kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar közlönyben is megjelent Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola régi új rektorának megbízásáról szóló kormányfői határozat, adta hírül az Egri Főegyházmegye. A kinevezés az intézmény fenntartó Egri Főegyházmegye főpásztora Ternyák Csaba érsek előre terjesztésére történt. A jelenlegi rektor 2008. augusztus 1-től vezeti a főiskolát, újabb ciklusára a megbízatás 2027. március 10-éig szól. A Pécsi Egyházmegye családi fesztiválján augusztus 20-án újra szélesre tárja kapuit a pécsi püspökség. A gyermekkoncertek mellett idén is tárlatvezetésekkel, múzeumpedagógiai barangolásokkal várják az érdeklődőket. A Kovász Fesztivál programjai ingyenesen látogathatók, előzetes regisztrációt nem igényelnek. A látogatói csoportokat érkezési sorrendben töltik fel a szervezők. Több mint 38 ezer fiatal részesül pályakezdési juttatásban, ami augusztus végéig minden szakképzésben végzett tanuló számlájára megérkezik. Az egyszeri támogatás célja, hogy segítse a fiatalok munkaerőpiacra történő belépését, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Közleményük szerint 2020-ban a szakképzés megújításával az ösztöndíjrendszer is átalakult. Az ágazati alapoktatás ideje alatt minden tanuló általános havi ösztöndíjban részesül. A nappali képzésben tanulók később a tanulmányi eredményeik alapján akár havi 59 ezer forint ösztöndíjat is kaphatnak, amit tanulmányaik előrehaladtával a duális képzésbe bekapcsolódva munkabér válthat fel. A kormány idén 140 milliárd forintot fordít ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre, melyre 2010-ben 32 milliárd forintot költöttek, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Szerencsen, ahol tanszercsomagokat adott át helyi nagycsaládosoknak. Gondzsófia hozzátette, az előző tanévben mintegy 600 ezer gyermek részesült ilyen kedvezményben. Ismertette, a kormány idén is ingyenes tankönyvet biztosít a diákoknak, mely akár több tízezer forintos segítség lehet a családoknak. Az ukrán-magyar határszakaszon 6906-an léptek be Magyarországra kedden, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. A történelmi Magyarország területéről és Lengyelországból is érkeznek hagyományőrző lovas egyesületek szombaton a 19. nyíregyházi huszár találkozóra. A kétnapos programon díszfelvonulással mutatkoznak be a közönségnek a lovasbandériumok, de lesznek harcászati bemutatók és kézműves foglalkozások is. Eljött az ideje az orosz-európai csúcs találkozónak is, hiszen Európa nem engedheti meg magának, hogy saját jövőjének alakításából kimaradjon, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Azbej Trisztán azt írta, a külügyek tanácsának rendkívüli videókonferenciáján képviselte Magyarországot, amelyet Kaja Kallas főképviselő hívott össze a legfrissebb világpolitikai fejleményekre reagálva. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy Magyarország érdekelt az orosz-amerikai csúcs találkozó sikerében, és a kormány ehhez minden szükséges támogatást megad. A másik téma a közel-keleti helyzet volt, amely kapcsán a magyar álláspont világos. Növelni kell a humanitárius segélyek eljuttatását a gázai övezetbe, írta Azbej Trisztán. Az ukrán elnök szerint az engedmények nem fogják rábírni Oroszországot a harcok leállítására, ezért szükséges a nyomás növelése Moszkvára. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az X-en az augusztus 15-ére tervezett orosz-amerikai csúcs találkozó előtt ismét úgy vélte, Oroszország elhúzza a háborút. Olvasható az Inforádió oldalán. Finnországban vádat emeltek egy Oroszországhoz köthető tartályhajó tisztjei ellen egy két évvel ezelőtti kábelrongálás miatt. Mindhárman tagadják a bűncselekmény elkövetését, és vitatják Finnország illetékességét az ügyben. Végül az időjárásról. Derült felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható. A déli délkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható. Késő estére általában 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL Új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Szerb Antal egyik ismert művéről beszélgetünk. Sok szeretettel köszöntelek itt újból a mikrofonnál, és hogyha azt elárulhatom a hallgatóknak, hogy Olaszországba utazunk. Na de ez most nem a klasszikus értelemben vett utazási regény lesz, vagy olyan, mint amilyeneket az elmúlt évben is hoztál, hiszen akkor is egy picit messzebbre mentünk Magyarországról. Áruld el a hallgatóinknak, hogy ki az író, és mely könyvét hoztad most.
Szerb Antalnak az Utas és Holdvilág című regényét hoztam, és valóban egy kicsit utazni fogunk.
Szerb Antalnak ezt a könyvét mostanában újra felfedezte az olvasó közönség, és fiatalok, és régebb óta fiatalok is örömmel veszik a kezükbe, pedig nem mindig volt ez népszerű könyv, vagy az volt már a korában, és erről is fogunk majd beszélgetni, de előtte még arról kérdeznélek, hogy ki volt Szerb Antal, hiszen hogyha visszagondolunk az iskolai tanulmányainkra, hát kevés szó esik róla.
Ezzel vitatkoznék, mert pont a műsorra készülve láttam azt, nem emlékeztem rá, az az igazság, hogy 2012 és 2020 között része volt a magyar irodalmi tanmenetnek, de gondolom emelt szinten, és sajnos nem emelt szinteztem magyarból, ezért valószínűleg az én életemből kimaradt. Ettől függetlenül nagyon fontos beszélni arról, hogy ki is volt Szerb Antal, hiszen hogyha ezt a könyvét, vagy akár egy másikat is elolvasunk, akkor ahhoz, hogy megértsük, egy kicsit tisztába kell lenni, hogy ki is volt ő. 1901-ben született, zsidó származású, de asszimilált családban, ami azt jelenti, hogy ő például 6 éves korában megkeresztelkedett, és például neki a keresztapja Prohászka Ottokár volt, és utána pedig pesti piarista gimnáziumban tanult, ami azért is fontos, mert az ő magyar tanára Sík Sándor volt, az a Sík Sándor, akiről valószínűleg már nagyon sokan hallottak akár a rádión keresztül is, és Sík Sándor meghatározó volt az ő további életében, az irodalmi munkásságában is, és nyilván ő a 20-as években vált befutott íróvá, ugye nyugatban is dolgozott, majd pedig egyetemen is tanított, ugye a klasszika filológiát is tanított, illetve magyar-német szakra járt az egyetemen, de mellett angolul és franciául is tudott, tehát ő irodalmár volt, műfordító, mellette pedig író. És visszautaljak arra, amit már említettél, hogy amikor megjelent ez a könyv, ez 1937-ben jelent meg először, azóta főleg az elmúlt 30 évben nagyon sok kiadást megélt, és 1937-ben, amikor ez a könyv megjelent, akkor először a kortársak nem is tekintették igazi szépirodalmi alkotásnak.
Miért?
Mintha egy kicsit lektűrnek minősítették volna. Egyesek egészen erkölcstelennek tekintették ezt a könyvet. Nyilván, hogyha elolvassuk a könyvet, akkor valóban akár lehetne ez is, de én nem tartom ezt a lektűr irodalomnak a részévé, hiszen nagyon sok filozófiai, vallástörténeti, művelődéstörténeti dolgot olvashatunk benne. Illetve Szerb Antal is, mielőtt megjelent volna a könyv, már utalt rá, hogy milyen lesz ez a könyv, és ő pedig úgy fogalmazta meg, hogy ez egy esti olvasmánynak készül. De hogy még egy picit visszaugorjunk a könyv előzményére, nem jó felvetés az, de szoktunk róla beszélni, mi lett volna, ha. Itt azért elő lehet venni ezt a kérdést, hiszen Szerb Antal életéről tudjuk, hogy 1936-ban Spanyolországba akart utazni. A történelemből talán sokan tudják, hogy 1936-ban kitört a spanyol polgárháború, és Szerb Antal nem tudott Spanyolországba utazni, emiatt elutazott Olaszországba. Én azt gondolom, hogy az ő olaszországi útjának is köszönhetjük ezt a regényt, hogy megszületett ez a regény, hiszen az ő olaszországi utazásáról is megjelent egy ilyen Uti kalauz, a harmadik torony címen, és ha azt elolvasnánk a könyv után, vagy a könyv előtt, akkor azzal lehetne látni olyan párhuzamokat, hogy abból az útleírásokat, mintha egy kicsit átvette volna a regénybe is.
Még az életére visszautalva, csupán 43 évesen hunyt el, mennyiben játszott a halálában közre a zsidó származása, ugye a 40-es évek közepén hunyt el. Mesélj egy kicsit erről, hogy mi történt az ő életében, hiszen akkor tájt nagyon sok írónk is költünk, esett áldozatul az akkori politikai írának. Vele mi történt, hogyan alakult az élete? Szeretett volna Spanyolországba menni, de ehelyett kijutott Olaszországba. Megjelent ugye ez a műve is, de említetted, hogy műfordító is volt, irodalomtörténész. Hogy ilyen fiatalon elhunyt?
Egy asszimilált zsidó családból származik. Ez azért egy fontos dolog, hogy asszimilált, hiszen a zsidó törvények alapján ők túl későn katolizáltak, tehát lényegében ő származásra tekint ugyanúgy zsidónak minősült, így 1941 után már nem is taníthatott a Szegedi Egyetemen, majd pedig 43-ban is elvitték munkaszolgálatra, onnan még hazajött, aztán 44-ben is elment, és akkor nagy valószínűséggel 45. januárjában hunyt el Balfban, de ezt csak a felesége visszaemlékezéseiből, illetve mások kutatásaiból tudhatjuk. Aztán hát őt eltemették, majd exhumálták, és úgy került az ő holtteste Budapestre a temetőbe. Most nyilván az, hogy a zsidó üldözés idején ki mikor halt meg, az egy tudjuk, hogy egy bizonytalan információ, hiszen nagyon sok mindent feljegyeztek, de nagyon sok mindent nem. Az ő halálának a pontos időpontját sem tudjuk, hiszen jelen tudásunk szerint, ez fontos hangsúlyozni, hiszen folyamatosan zajlanak az áldozatkutatások, még nem találtak olyan dokumentumot, amelyben le lett volna írva, hogy Szerb Antal, aki ugye eredetileg nem Szerb Antal volt, hiszen az apja vette fel ezt a nevet először, mikor hallhatott meg.
Térjünk vissza akkor egy kicsit arra a könyvre, amit hoztál. Melyik az a könyv, amiről a mai alkalommal, a mai estén beszélgetni fogunk?
Utas és holdvilágról fogunk beszélgetni, amely talán az egyik legnépszerűbb műve Szerb Antalnak, a Pendragon legenda mellett. Én azt még nem olvastam, de a közeljövőben szeretném pótolni ezt a hiányosságomat. Ugyanúgy, mint e könyv elolvasása kapcsán is úgy éreztem, hogy egy régi tartozásomat próbálom törleszteni a magyar irodalommal szemben, hiszen, mint ahogy te is említetted, nagyon népszerű, én is az elmúlt években nagyon sokszor találkoztam vele. Nekem most itt ebben a Helikonos zsebkönyv sorozatban van meg, ez néhány éve jelent meg, viszont folyamatosan kiadók jelentetik meg egyre szebb, díszesebb formában is, és úgy éreztem, hogy olyan sokat hallottam róla, olyan sokan hivatkoztak rá, hiszen azért már több mint egy 80 éve megjelent mű, hogy most már úgy éreztem, hogy nekem is el kell olvasni, és én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy az ember mikor, milyen élethelyzetben olvassa ezt a könyvet. Én pont egy utazás alkalmával olvastam ezt el. Nem Olaszországba mentem, az tény, hanem csak belföldön elmentem Tihanyba, de volt rá lehetőségem egy utazás során elolvasni ezt az lényegében egy utazásról szóló könyvet. Én azt gondolom, hogy így lehet, hogy kicsit még érdekesebb, vagy még izgalmasabb, mint egy fotelban ülve otthon.
Akkor ajánlod egy kis utazás mellé Szerb Antal művét. Nézzük meg egy kicsit majd a cselekményt is, de előtte még egy kis információt mondj a hallgatóinknak, hiszen nagyon érdekes az a tény, hogy hogyan fogadták a kortársak, hogyan fogadták 1937-ben ezt a megjelent könyvet. Említetted itt az előbb, hogy már ő maga is, mielőtt még megjelent volna, már mondott valamit a könyvről. Tehát akkor ő tudatos író volt, és próbálta felépíteni a marketinget, hogy ilyen idézőjelesen fogalmazzak?
Ő már egy befutott író volt, hiszen aki a Nyugat hasábjain rendszeresen publikált, azt azért ismerte az irodalmi közélet. De utaltam is rá, azért a Pendragon legendát sem szabad elfelejteni, hogy az már ekkoriban egy népszerű mű volt, és nyilván ahhoz képest várták a következőt. De most ugye megemlítettünk kettő nagy regényt, viszont emellett nagyon sok kis regénye, esztéje, műfordítása is megjelent, és nekem nem ez az első Szerb Antal művem, amit olvastam, hanem még tavaly, pont így, amikor a Budapest története kapcsán válogattunk műveket, akkor botlottam bele a Budapesti Kalauz Marslakók számára című kis könyvecskéjébe, hiszen egy 30 néhány oldalas könyvecskéről beszélünk. Ez egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas látószög, hogy mutatja be az ismeretleneknek Budapestet. Ez egy 1935-ös megjelenésű könyv, tehát nyilván a 30-as évek Budapestjét tükrözi. Nekem már akkor is nagyon megtetszett az ő stílusa, az ő írói stílusai. Szerb Antal személyiségéhez hozzátartozik az irónia. Nagyon sokszor ironizál. Nyilván valaki ezt vagy szereti, vagy nem, hiszen azért nagyon népszerű mű, de nagyon sok kritikát is lehet róla hallani, olvasni, és nem mindenkit talál meg éppen jó élethelyzetben ez a könyv, én azt gondolom. Illetve az is, hogy ki mit vár tőle. Tehát az, hogyha valamiről hallunk sokat, nem biztos, hogy jó, mert akkor olyan elvárásaink lehetnek vele kapcsolatban, amelyeket lehet, hogy nem kapunk meg, vagy pedig lehet, hogy sokkal többet kapunk.
Azt azért ki kell emelnünk, hogy így a magából a megítéléséből is még vissza egy gondolattal ezelőttre, hogy nyilvánvalóan ugye itt Magyarországon azért többféle rendszer volt Szerb Antal élete és halála után is, tehát természetesen, hogy Szerb Antalhoz máshogy álltak a szélsőjobboldali politikusok, vagy az akkori társadalom, természetesen máshogy állt a szocializmus, és máshogy állunk most a rendszerváltás után. Úgy fogalmaztál egy kicsit, hogy kultkönyv lett, bár említetted, hogy nem szereted ezt a kifejezést használni. Miért lett kultkönyv? Mi a cselekménye? Hogy tud valami, egy olvasmány kultkönyv lenni, vagy egy ilyen újra felfedezett mű, amit most nagyon sok kiadó újra kiad?
Gondolkodtam ezzel, hogy mi lehet ennek az oka, és nem tudom, de én egy kicsit hozzákapcsolnám az ő irodalmi munkásságához is. Nem beszéltünk róla, de például az én személyes kapcsolatom is Szerb Antalhoz először az volt, hogy gyerekkorom óta láttam otthon a polcon két vastag könyvet, két fekete borítójú könyvet, a világirodalom történetét és a magyar irodalom történetét. Ő ezen a két könyvön keresztül megpróbálja közelvinni az emberekhez az irodalmat, hiszen nagyon jó befogadható stílusban írta ezeket, tehát már középiskolás koromban is szerettem ezeket a könyveket lapozgatni, és szerintem az, hogy ez egy kultkönyv lett, ahhoz hozzátartozhat az is, hogy nagyon jó stílusban ír, nagyon egyszerűen próbál fogalmazni, hiszen utaltam arra, ebben nagyon sok vallástörténeti, filozófiai, művelődéstörténeti információk is benne vannak, attól függetlenül, hogy nem gondolom nagyon nehéz olvasmánynak. És talán az is, hogy most egy olyan világot élünk, amikor újra előkerülnek olyan klasszikusok, akiket mintha egy kicsit úgy elfelejtettek volna. Szerb Antalt azért a szocializmusban nem felejtették el, csak mondjuk esetleg a világirodalom történetéből olyan kiadások jelentek meg, melyből hiányoznak az orosz írókkal szembeni kritikák, amiket Szerb Antal megfogalmazott, hiszen hogyha kézbe vennénk a 30-as években megjelent kötetet, és mondjuk a 60-as években megjelent kötetet, akkor látnánk a tartalomjegyzékben is, hogy milyen különbségek vannak a két kötet között.
Folytatjuk adásunkat, melyben Szerb Antal Utas és Holdvilág című művéről beszélgetünk. Csak egy gondolat, hogyha esetleg erre szívesen válaszolsz, hogy a kortárs írók hogyan fogadták ezt a könyvét, vagy a Pendragon legendát, elismerték a munkásságát? Hogy érezte, hogy elismert író?
Elismert.
Nézzük akkor a cselekményt. Utas és Holdvilág, és Olaszországba megyünk, mégpedig Velencébe. Ki a főhősünk, és mi történik vele? Hiszen most már annyi információt mondtunk a könyvről, hogy lássuk akkor, hogy valójában mit is olvasunk a könyvnek a hasábjain.
A könyv főszereplője Mihály, akinek a nászútjával kezdődik a könyv, hiszen összeházasodott Erzsivel, és az ő nászútjuk utazásának történetén keresztül találkozhatunk először a szereplőkkel és az eseményekkel, és ez az egésznek a kiinduló pontja, hiszen itt visszaemlékezések vannak. Velencében olyan impulzusok érik Mihályt, mely által felelevenednek benne olyan régi emlékek, amiken már régóta nem gondolkodott. A korábban évek óta esetleg elfelejtett barátaival kapcsolatos emlékek előjönnek, és például nagyon érdekes, hogy elmondja, hogy hány éve ismeri Erzsit, de sosem mesélt neki a múltjáról úgy, mint akkor Velencébe. Tehát rá olyan hatással voltak ezek az utazások, amiket látott, vagy akár Ravennában, amikor leírja, hogy a Számvitálba elment egyedül megnézni a bizánci mozaikokat. Nekem volt szerencsém néhány éve ott járni, és valóban egy nagyon nagy élmény, és tényleg sokáig lehet nézni, és el tudom képzelni, hogy rá is milyen hatással volt, hiszen ez egy 6. századi műalkotás, és azért még 1937-ből nézve is azért mégiscsak majdnem másfél évezredet ugorhatunk, és hogy egy picit a címre is utaljunk, hogy az utas, hogy ez egy utazás, és az utazás során megtapasztalt élményeiről olvashatunk, de nagyon érdekes olyan értelemben, hogy Szerb Antal egy kicsit szabálykövető is, de egyben lázadó is, és ő itt megpróbál szabálykövetően úgy élni, hogy elvárja tőle a polgári társadalom, viszont mégis fellázadt a rendszer ellen, és egy picit, mintha vissza akart volna térni az ő kamaszkori világába, és majd ez fogja a bonyodalmat okozni, amikor is véletlenül rossz vonatra száll, és akkor elkezdődik az ő személyes utazása, amikor felkeres több olasz várost, és az olasz városokban, akár Gubbióban, vagy Rómában találkozik rég nem látott ismerősökkel, felelevenítik a régi történéseket, megpróbál választ találni olyan kérdésekre, amelyek 20 évek óta foglalkoztatják, és mintha újraélni egy kicsit az életét. Amikor szoktunk beszélgetni ilyen könyvekről, szoktunk azért arra figyelni, hogy ne meséljük el teljesen a cselekményt, ne spoilerezzük le a történéseket. Néha sokkal egyszerűbb lenne úgy beszélni egy könyvről, hogyha kielemezhetnénk, hogy ugyan a vége miért így történt, vagy miért úgy, de ezt most nem fogjuk megtenni, hiszen könyvet ajánlunk, és nem könyvet elemzünk. És itt, hogyha valaki kézbe veszi a könyvet, akkor nagyon érdekes kalandozás lehet, hogy kik is voltak ezek az Ulpiuszok. Ki volt Ulpius Tamás? Ki volt Ulpius Éva? És hogyha egy kicsit a könyvnek a háttértörténetéhez után olvasunk, akkor például tudjuk, hogy ezek a szereplők Szerb Antalnak a saját személyes életében is megszemélyesíthető alakok. Tehát valószínűleg ezekkel az emberekkel más néven, más státuszban találkozott. Akár az Ulpiuszokkal is, illetve az egyéb utazó barátaival is. De nagyon érdekes az, hogy 1937-ben járunk, és hogy 1937-ben ez egy mennyire újszerű gondolkodás ma, amikor tényleg egy liberális világot élünk, lehet, hogy nem lenne egy annyira kirívó esemény ez a sorozat, amit ő átélt, és azok a dolgok, amikkel ő találkozott, de azért az ő világában talán ennek köszönhető az, hogy nem mindenki tartotta igazi szép irodalomnak, hanem inkább lektőrnek, hiszen az akkori kor társadalmi normáit nagyon sokszor felrúgja, hiszen már az sem egy megszokott dolog, hogy valaki a nászútján ott hagyta a feleségét. Utána ők leveleztek, sokáig vívódott önmagában, hogy hogyan tovább, de mégis nagyon sok pozitív dolgot is találhatunk így vele kapcsolatban, olyan életbölcsességeket, amiket függetlenül attól, hogy kik vagyunk, mennyire szeretnénk visszatérni a múltba, mennyire szeretnénk egy kicsit visszautazni, mégis ad valamit, akár az élethez való hozzáállásunk kapcsán is, hiszen azért nem árulok el nagy titkot, hogy ugye Ulpius Tamás lényegében öngyilkos lett, és Mihály is követte volna őt, de ő mégis túlélte, és egy olyan gondolatot fogalmazott meg, hogyha az ember él, akkor még mindig történhet valami. És ez szerintem a mai világunkban is egy nagyon fontos dolog, amikor keressük a céljainkat, keressük az útjainkat, hogy hogyan tovább, és talán azért is lehet nagyon népszerű ez a könyv ma, mert nagyon sokan keresünk valamit, nagyon sokan elindulunk valamerre, de mégis ki szeretnénk próbálni valami mást. Valószínűleg nagyon sokunkban megfogalmazódott már ez a kérdés, hogy mi lenne, ha máshogy csinálnánk, mi lenne, ha váltanánk, és ez sokszor nehéz, és talán az ő példája nagyon sokaknak sokat ad, és sokan bele tudjuk képzelni magunkat az ő helyébe, és talán én ebben látom a legnagyobb sikert így a könyv hátterében.
Nagyon szép, hogy kiemelted azt a mondatot, amit én is kiemelnék, és azt gondolom, hogy ez nem csak így a gondolatainkba, de hogy a szívünkbe is jó belevésni, amikor egy picit elcsüggedünk, amikor egy picit nehezebb, így évelején, így télen, kifejezetten, és ha az ember él, akkor még mindig történhetik valami. Tényleg ne felejtsük el, szerintem is fontos gondolatot fogalmaz meg ezzel Szerb Antal. Beszélgetésünk végén még a kapcsán faggatnálak, Márti, hogy neked hogyan tetszett ez a mű? Sok könyvet olvastál már magyar íróktól, szeretsz is magyar írókat ajánlani. Milyen gondolatod van Szerb Antal kapcsán? Említetted, hogy most még egy könyv vár majd rád, tehát akkor valamennyire csak tetszhetett?
Így van, nekem tetszett ez a könyv, de azt is megértem, hogyha valakinek nem tetszik. El tudom képzelni, hogy miért. Nekem is volt egy elvárásom a könyv kapcsán, Szerb Antal munkásságát ismerve is volt egy elvárásom ennek kapcsán. Nyilván nagyon sok eseménnyel kapcsolatban mondjuk nem tudok azonosulni, de ezt nem feltétlenül kell, hogy mindig azonosuljunk azzal, amit a főszereplőnk a könyvben végigél. Pont azért, mert nekem ez tetszett, amiatt fogok még mást is olvasni Szerb Antaltól, és pont emiatt is hoztam ezt a könyvet, hogy most beszélgessünk erről, hát ez egy viszonylag friss olvasmány volt az életemben, és örülök neki, hogy elolvastam, és tényleg úgy érzem, hogy ez egy ilyen törlesztés is, mert azért az embernek vannak olyan képzeletbeli listája, miket kellene elolvasni, és ez a könyv is már nagyon régóta szerepelt az én listámon, és én a hallgatóknak is ajánlom, hogyha van lehetőségük, akkor szerezzék be ezt a könyvet, és olvassák el, és kíváncsi lennék arra, hogy kinek mit fog adni ez a könyv.
Nagyon szépen köszönöm, hogy a mai alkalommal, a mai adásban is gyarapítottad mind az én, mind a hallgatóknak azt a gyűjteményét, hogy egy picit a magyar klasszikusokat újra elővegyük, vagy aki csak először találkozott vele, akkor az elővegye és elolvassa. Köszönöm szépen! A hallgatóink mai adásunkban Urbán Mártával, az Egri Főegyház megyei levéltár munkatársával, Szerb Antal Utas és Holdvilág című művét ajánlottuk elolvasásra. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallják. Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Johann Sebastian Bachnak a Szent Háromság ünnepe utáni 8. vasárnapra komponált 178. kantátája, szintén korál kantáta, mint az előző adásainkban hallott kompozíciók. Először 1724. július 30-án adták elő. A libretto szövegkönyv alapjául Justus Jonas költeménye szolgált, Wo Gott der Herr nicht bei uns hält. A Luther belső munkatársi körébe tartozó reformátor a 124. zsoltárt költötte át 1524-ben, tehát egy zsoltár parafrázist hozott létre. Olyan műfajról van szó, amely a 16. század egyházi énekköltészetének Magyarországon is a gerincét adta. 16.-17. századi énekeskönyveink minden felekezetben bőségesen szolgálnak ezzel az anyaggal. A 17. század elejéről csak a leghíresebbet hadd említsem. 1607-ben Hernborban jelent meg Szenci Molnár Albert Psalterium Ungaricum című gyűjteménye, ami Clement Maró és Theodor Bez francia nyelvű zsoltár parafrázisaiból készült, Ambrosius Lobwasser német fordításának felhasználásával. Szenci zsoltáros könyve mind a mai napig a református egyházen egy legmarkánsabb részét képezi. Visszatérve Bach 178. kantátájához, szövegének összeállítóját nem ismerjük. Jonas költeményének 8 versszakából 6-ot szó szerint megtartott, és csak 2-t költött át. A kantáta szövege így hangzik. Nyitókórus. Ha Isten az Úr nem áll mellettünk, mikor ellenségeink tombolnak, és ügyünket nem támogatja a magas mennyben odafenn, ha ő nem oltalmazója Izraelnek, és nem töri meg maga elleneink fortéját, úgy számunkra minden elveszett. Korál és altrecitatívó. Mit emberi erő és elme kigondol, nem szabad könnyen megrémítsen, mert Isten, a magasságos mellettünk áll, és az ő köteleiktől megszabadít minket. Ő a legmagasabb helyen ül, leleplezi majd szándékaikat. Akik Istent a hitben erősen magukhoz ölelik, azokat soha nem mulasztja vagy hagyja el. Megbuktatja az eltévedtek szándékát, és megakadályozza a gonosz cselekedeteiket. Mikor a legokosabban támadnak meg, kígyók fortéját forralván és hamis ármányt, a gonoszság célját, hogy elnyerjék, akkor Isten egy másik úton jár, ő erős kézzel vezeti övéit, tengernyi bajonát az ígéret földjére, hol minden szerencsétlenséget visszafordít. Ez az ő kezeiben áll. Basszus ária következik. Miképpen a tenger vad hullámai féktelenül szétzúznak egy hajót, úgy tombol az ellenség dühe is, és elrabolja a lélek jóságának legjavát. Ők a sátán birodalmát akarják bővíteni, és Krisztus hajócskája szét kell törjön. Tenor korál következik. Úgy üldöznek minket, mint az eretnekeket, vérünk után fenekednek. Még azzal is dicsekednek, hogy ők keresztjének, akik egyedül Istent becsülik nadra. Hogy bűneik elfedésére Isten drága nevét használják, egyszer majd ráébredsz. Korál és altenor basszus recitatívó. Kinyitják torkukat tágasra, oroszlánok módjára bömbölő lármával, vicsorognak gyilkos fogaikkal, és el akarnak minket nyelni. Azonban dicséret és hála legyen Istenünknek minden időben. A júdai hős még megvédelmez minket, nem fog nekik sikerülni. Eltűnnek majd, mint a pejva, míg a benne hívők zöldellő fákként állnak. Ő el fogja szakítani köteleiket, és ledönti hamis tanaikat. Isten a bolond prófétákat haragjának tüzével megöli, és az ő eretnekségüket elpusztítja. Istent nem akadályozhatják meg. Tenorária, hallgass, hallgass csak, támolygó értelem. Ne mondd, elvesztek a jámborok. A kereszt újjáélesztette őket, mert azoknak, akik Jézusban remélnek, a kegyelem ajtaja mindig nyitva áll. És ha baj és bánat nyomasztja őket, úgy a vigasztalásban felfrissülnek majd. Zárókorál következik. Az ellenség mind itt van kezedben, az ő gondolataikkal együtt. Támadásaikat, Uram, ismered, segíts hát, hogy ne ingadozzunk. Az értelem a hittel szemben áll, és a jövőben sem akar bízni, mikor te magad fogsz megvigasztalni. A mennyet és a földet is te, Úristen, alapoztad meg. Tiszta legyen nekünk fényed, a szívünk gyulladjon meg a te hitednek valódi szeretetében, mindvégig maradandó maradjon. A világ hadzúgolódjon folyton. Az amszterdami barokk zenekart és kórust Ton Koopman vezényli. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
steht uns bei und macht uns von wilden Stricken frei.
Und Christi schief, mein Sohn, sehr schade. unser Streit.
Schweig, 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 nur Tag.
Glaube, Vernunft, schweig, schweig nur, schweig, schweig nur, taumelnde Vernunft, taumelnde Vernunft, schweig, schweig nur, taumelnde Vernunft. Frauen sind verloren, verloren, verloren. Das Kreuz, das Kreuz, das Kreuz hat sie nur neu geboren. Denn denen, die auf Jesum hoffen, steht stets die Tür der Gnade offen, steht die Tür der Gnade offen. Und wenn sie Kreuz und Trübsal drückt, und wenn sie Kreuz und Trübsal, Kreuz und Trübsal drückt, Kreuz und Trübsal drückt, so werden sie mit Trost erquickt, so werden sie mit Trost erquickt.
Hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!